Kontakt Rádió.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Fáraók földjén című műsor a Kontakt Rádióban. Mai alkalommal harmadik Ramszeszről lesz szó, de mielőtt belekezdenénk. Ja, egyébként Kői Franciskával ülök itt, én pedig Olá Adrien vagyok.
És csak ketten vagyunk, nem hárman, mint általában megszokhatták. Úgyhogy most a hírek is elmaradnak.
Sajnáljuk, majd bepótoljuk valahogy. Mit akartam? Ja, hogy vannak képek, most sikerült tölteni fel képeket a kontaktradio.hu oldalon. Azon belül majd a műsoraink fült kell nézni, és ott, ha megnézik, akkor a fáraók földjén ott biztos megtalálják majd. Majd mondjuk szépen, hogy miket hoztunk, de egyébként Medinet Habuból van több kép, szobrok, illetve a múmiáról egy kép, meg majd még mondjuk
sírjáról is van
jelenet. Jó. Akkor más nem is kell azt mondanom, akkor Franci el is kezdeni. A megszokott sorrendben haladunk, először beszélünk róla egy kicsit, az uralkodásáról, majd lesz szó az építkezéséről, két nagyobb helyszínt fogunk itt megemlíteni, Karnakot és Medinet Habut, illetve utána beszélünk a csatáiról, mert a tengeri népekkel bajlódott ő is, mint ahogy Mehmet még az elődje.
Aztán a sírjáról is lesz egy-két szó, és Adri megint a múmiával készült, mint ahogy minden alkalommal, úgyhogy ezekről fog is lezenni, sőt, megint hoztunk szövegeket, amire nem biztos, hogy lesz idő, de ha lesz, akkor pár dolgot mondunk, ugye ez a Torino Istvány papírus, ami nagyon híres, ezen kívül nagy Harris papírus, amiben a neve is benne van, hogy nagy, tehát egyébként a legnagyobb papírusza, és még vannak az összeesküvés harmadik Ramszesz ellen, amiről szintén fogunk beszélni nem sokára.
Igen, akkor Francia is kezdeni harmadik Ramszesszel.
Akkor gyorsan felvezetném, hogy mit kell róla tudni, ugye mai alkalommal vele fogunk megismerni, az új birodalomnak az utolsó, nagyon fontos, nagyon kiemelkedő uralkodója. A következő alkalommal majd hallani fogják, hogy ugye egybe fogjuk venni a többi maradék Ramszeszt, mert nem uralkodtak olyan sokáig, és nem is voltak annyira jelentősek, mint ugye ő. Ő volt az utolsó kiemelkedő uralkodó.
És le is fogjuk zárni majd ezt a 20. dinasztiát, pont az utolsó adásban milyen szép vég.
Igen, aztán össze is foglaljuk, úgyhogy nagyon, nagyon jó lesz ez az utolsó, ugye véget vettünk a 20. dinasztiának, aztán majd jövőre meglátjuk, hogy lesz. Tehát ugye ez a 20. dinasztiának az uralkodója harmadik Ramszesz, pontosabban a másik uralkodója, az előzőben ugye megismerkedtünk Szétnágytól, nem mi vezettük ugye a műsort kis a problémák miatt, de hallhatták, hogy a Szétnágytól. Hallhattuk Szétnágyról ezt a kis összefoglalat, amit róla kell tudni, ettől függetlenül ezt is azt hiszem majd meg fogja találni a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, ahol ugye vissza tudják keresni a régi adásokat is, ha valakinek annyira megtetszett. Igen, mept.hu. És akkor még pár dolog ugye harmadik Ramszeszről gyorsan, tehát ugye uralkodói példaképének ugye neve is mutatja a második Ramszeszt tekintette, ami nem újdonság, hiszen nagyon sokan ugye rá próbálnak hasonlítani, és ugye a régi uralkodóknak a másolása és az elődnek beállítása, ez nagyon fontos volt az ókori Egyiptomban. Tehát ugye ő második Ramszeszt tartotta nagyon fontosnak, és minden tekintetben próbálta utánozni, mint az uralkodási neveit is, hogyha majd megnézzük, ugye majd ezt Adri fel fogja olvasni, mint mindig, valamint a halott temploma hasonlít, ugye a másik Ramszesz Ramesszeum néven ismert templomára is, ezt is majd összehasonlítjuk, és akkor mindenki látni fogja, hogy mennyire hasonlít is. Sőt, még fiait is a nagy előtt fiairól nevezte, amit láthatunk majd Amon, Herkepse és stb. Ugye harmadik Ramszesz megvédte Egyiptomot a katonai támadások ellen, ugye akik a tengeri népek fognak problémákat okozni, hogy Adri is mondta, Menepte idején is voltak, és most is lesznek. Valamint ami még probléma, hogy a belső zavargások is nagyon nagy problémát jelentenek, ugye délen az Amon papok egyre nagyobb hatalomra tettek szert, és így egy belső viszály, ráadásul külső viszály is van, tehát ez nagyon rossz időszak Egyiptom számára, és ugye ez lesz majd ugye a végét is bizonyos szempontból jelenteni is fogja.
Viszont.
Amiről majd később lesz szó, például majd lesz egy libiai dinasztia is, amiről szintén lehet, hogy valamikor beszélni fogunk, tehát ez nagyon fontos. És ugye ezek a több probléma, a külső és belső problémák azok, amik a 20. dinasztia és az új birodalom bukását okozták, és Ramszesz uralkodása alatt történt, a történelem első ilyen összefüggő sztrájkra, amit ugye a munkások csináltak, a Medinet Habui munkások, akik pedig ugye hát az új birodalom elején már...
Élni.
Igen, és az új birodalom elején már volt róla szó, hogy akkor ezek a Deire Medinei munkástelep megalakult, akik ugye a király vagy ennek a sírjait csinálták, ott dolgoztak, ezeknek lesznek problémáik, nem kapják meg a juttatásukat, és emiatt fognak fellázadni, eljutnak Medinet Habuig, és másik Ramszesz Ramesseum nevű templomáig is, tehát nagyon fontos lesz.
Ez az egyik szövegünk, amiből majd lehet részleteket olvasunk fel, ha lesz időnk.
Igen, tehát ez az egyik, amit ugye beszéltünk, a másik pedig ugye majd lesz ez az összeesküvés ellen, ahol ugye fekete mágia és hasonló dolgok is elő fognak kerülni, amiről szintén, hogyha lesz idő, felolvasunk.
És ez is nagyon jól dokumentálva van, mert ugye megmaradt egy papíruszon.
Igen. Jogi. Nagyon fontos, hogy az egyik ilyen hárem, ugye nagy hárem volt harmadik Ramszesznek is, ebben is koppintva másik Ramszeszt, és az egyik gyermekét próbálta a hatalomra juttatni ez a feleség, vagy hát ilyen nem is teljesen feleség, hanem a háremnek az egyik tagja, és a lényeg, hogy erről majd lesznek ilyen megtorló feliratok is, tehát orr- és füllevágások, valamint gyilkosságok, öngyilkosság, tehát az egész Fincsi rész, úgyhogy ezt majd meg fogjuk nézni. Úgy ennyit szeretem volna róla mondani, gyorsan felvezetve, úgyhogy...
Én szeretnék pár dolgot mondani a családjáról, ugye az édesapja Szétnacht volt, ő volt a dinasztia alapító, ugye őróla volt szó a múltkori adásban, és az édesanyja pedig Szétnachtnak a főfelesége Tie Merenicet királyné. Testvérei nem ismertek, hát nem tudjuk, hogy ez hogy lehet, mert ugye már általában elég sokan vannak, nem ismertek, az a lényeg. Az uralkodásának az évszámairól több elmélet is született, ez ugye az is megszokott már, hogy többet is kitalálnak nekik a kutatók, de körülbelül ilyen 1182 és 1151 környék között uralkodott, de valaki 84-re datálja a kezdési dátumot, valaki 1186-ra, az a lényeg, hogy valahol itt ezen a környéken, a 80-as évek vége környékétől az 50-es évek elejéig, végéig. Hogy van ez? Visszafele megyünk akkor a végéig. Igen, amit még el lehet mondani ugye erről a korról, hogy Egyiptom elért egy ilyen elég rossz fázisban, amit Francis mondott, hogy nagyon rossz termés alakult ki, és ugye ez miatt voltak mindenféle lázadások, illetve még az ismert, illetve ehhez kötik az uralkodás évet, vagyis ezt az egész évszámot, hogy a 29. uralkodási évében volt ugye ez a munkás lázadás, tehát ebből már úgy lehet számolgatni, hogy lehet, hogy 1159-re eshetett ez az uralkodási év, és akkor így azután még pár évig ugye uralkodott. Tehát azért mondják ezt az 55-öt, 51-et mindenképpen. Egyébként van egy tök jó pontos dátum róla, méghozzá vagyis az egyiptomi naptár szerint fennmaradt maga az uralkodásának a kezdete és a vége, és úgyhogy ezt legalább így az egyiptomi naptár szerint meg tudjuk mondani a kis egyiptomi neveken, de most nem teszem ezt meg. És akkor még Franci mondan a pár dolgot a családjáról.
Igen, ez nagyon röviden, ez csak azért, mert ugye ez a dinasztia hát elég fura, tehát hogy nagyon sok Ramszesz volt, és nem is teljesen egyértelműen jönnek egymás után, mert most nem is szeretnénk belemenni, mert elég bonyolult. A lényeg az, hogy Ramszesznek volt egy nagy királyi hitvese, Isettahemdzset, aki valószínűleg idegen származású volt. Ez ugye nem meglepő az ókori Egyiptom történelme folyamán, hogy idegen feleségek vannak, vagy királyi hitvesek. Viszont azt tudjuk, hogy két fiúk ismert, a következő fáraó, akiről majd a következő alkalommal lesz szó, ez negyedik Ramszesz, Amon Herkepse, aki fivére fiának, 5. Ramszesznek a halála után trónra lépett, 6. Ramszesz néven, tehát ezért mondtam, hogy nem fogunk nagyon belemenni, mert a Ramszeszeknek a sora innentől kezdve folytatódik, tehát ezután csak Ramszeszek fognak következni 11. egészen a dinasztia bukásáig, és erről lesz majd szó, tehát a következő alkalommal, de összefoglalva és gyorsan, mert tényleg nem voltak annyira jelentős uralkodók, hogy ezekre pazaroljunk egy adást.
Még gyorsan mondjuk el szerintem az építkezései előtt csatákat, meg a külpolitikát, és akkor utána menjünk zenélni.
Ja,
a titulatúrákat, akkor azt el is mondom most. Tehát, ugye megszokhatták, 5 név van, ebből 2 fogok csak egyiptomiul mondani, mert ennyihez van kedvem, de igazából felesleges többit elmondani. Tehát van a Hórusz név, az így hangzik magyarul, hogy az erős bika, a nagy királyságú. A Nepti név, így hangzik magyarul, hatalmas a szed ünnepű, mint Ptah-ta-tjenen. Ugye a szed ünnep, erről is már beszéltük, ez ilyen megfiatalító ünnep, általában 30 évenként osztották be a királyok, de hát valaki nem így osztotta be, mert az is ismert, nem is tudom, a Ramszesznél,
a Behotepnél is.
Meg több fáraónál említettük már, hogy valakinek jóval több volt, mint 30 évente, tehát mindegy, több volt neki. Nem tartották utána már ezt a 30 éves hagyományt. Aztán lássuk a következőt, Arany Hórusz név, akinek hatalmasak az évei, mint Atuméi. Aztán itt van a két fontosabb név, az alsó és felső Egyiptom királya, ez így hangzik egyiptomiul, hogy Uszermátré Meriamon, ami így hangzik magyarul, hogy Ré igazsága erős, vagy pedig Ámon kegyeltje. Na, Ámon kegyeltje. És az utolsó, a legfontosabb Ré fia név, ami így hangzik, hogy Ramszesz Heka-Iunu, ami azt jelenti, hogy Ré gyermeke, Héliopolis ura, amiből az Iunu, vagyis az Iunu szó Héliopoliszt jelenti. Ennyi.
Akkor most még beszéljünk, vagy mehetünk?
Akkor menjünk zenélni, elmegyünk zenélni, jó?
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fárók földjén, azon belül is ugye Ramszesz történelmi arckép csarnok. Én Kövi Franciska vagyok, és Olá Adriennel vagyok. Most harmadik Ramszesz kerül terítékre, aki ugye a 20. dinasztiának nagyon fontos uralkodója.
A második szám szerint.
Igen, pontosan a második, és a legfontosabb is. Az Újbirodalomnak az utolsó legfontosabb uralkodója. Az előbb felvezettük mégiscsak, hogy ő kicsoda, milyen a családja, honnan jött, és a legfontosabb dolgokat, hogy mik a legfontosabb források, amiket meg kell említeni, amikor ugye a harmadik Ramszesz neve terítékre kerül, ugye torinói sztrájpapírusz, az összeesküvés, a háremben is, és a nagyherész papírusz is, amiben ugye harmadik Ramszesz neve előfordul, és nagyon-nagyon fontos.
Szerencsére ezek miatt elég jól látjuk ezt a korszakot, mert ebből az időszakból sok ilyen.
Igen, és meglepően sok, és nagyon fontos, mert az Egyiptom történelmében ugye egy elég zűrzavaros időszak, külső és belső problémák is fenyegették az országot, úgyhogy most
meg
bele is kezdtünk.
Dolog is milyen izgalmas, ilyen sem volt még.
Igen,
soha.
Az az első a világ egyetem első. Ugyanúgy, mint ugye a második Ramszesznél az első ilyen békeszerződés dokumentált írásban rögzített az békeszerződés. Tehát ez igazán fontos történelmi helyszínekre halandozunk most ezen az alkalommal, és most Adri bele is kezd a külső problémákba, amik ugye nagyon sújtották Egyiptom történelmét.
Tehát
most is, és mindig is, már Menneptá alatt is.
Bizony.
Sőt, előtte is tulajdonképpen, mert
mindenki
már...
Mindenki Egyiptomot akarja.
Igen, és már az új birodalom és özönlettek be, ugye ezek a külföldiek, akik el akarták foglalni Egyiptomot, mindenhonnan később délről is jönnek, most meg már nyugatról is, úgyhogy a lényeg, hogy most elkezdjük, hogy ebben az időszakban mi a fő probléma.
Szegények eddig meg azt hitték, hogy Egyiptomon kívül csak a káosz van, közben kiderül, hogy mennyi idegen nép és mind őket akarja. Na mindegy. Ebben az időszakban ugye nagy változások zajlottak a Közel-Keleten. A tengeri népek támadása miatt Egyiptom szövetségese, a Hettita birodalom is elpusztult, ugye a hettitákról is volt már szó későbbi, tehát régebbi adásokban. Elpusztult Szíria és Palesztina vidéke is. Egyébként a palesztek, ezek a tengeri népek végül is, ezek ilyen, hát ilyen vándorló népek.
Erről Adri nagyon jókat összegyűjtött.
Hát nem annyira, csak négy sort. Igazából ezek ilyen vándorló népek, ilyen laza szövetségben voltak ők. Valószínűleg az égei tenger, Kis-Ázsia és a földközi tenger keleti medencéjéből jöhettek. Kétszer is lerohanták egyébként Egyiptomot, már egyszer volt erről szó, 19. dinasztia során Merneptáról szóló adásunkban, ahol is az ő uralkodási évei közül a szám szerint az ötödikben megtámadták a líbiaiakkal őket, ugye a líbiaiak Egyiptom nyugati szomszédai, igen. Tehát megint itt vannak ezek a tengeri népek, ilyen gyönyörű nevekkel, mint hogy palesztek, és ami nagyon érdekes ebbe a palesztek szóban, vagy névben, hogy ugye róluk kapta a későbbi Palesztina a nevét. Voltak még ilyenek, hogy Tyakarok, Sardanák, Adanunák, tehát így elég érdekes nevű kis tengeri népek, de mindegyik jelentős a maga szempontjából.
És Egyiptom szempontjából.
Nagyon sok államot, illetve várost megszálltak, például Ugaritot, Alalát, Karkemist, Arzavát. ezek, csak hogy elhelyezem, nagyjából Ugarit, Nyugat-Szíria, Ugariti királyság központja volt, tehát ez Nyugat-Szíria, Karkem is, ugye mai Törökország és Szíria határán terült el, ugye régen a Mitanni és a Hettita birodalom, ugye ennek volt egyik jelentős városa Karkem is, illetve Arzava, ez pedig az ókori Anatólia jelentős államalakulata volt. Tehát látjuk így a környéket akkor. Nyilvánvalóan Egyiptom volt persze a fő céljuk, hát mert ugye ott volt a sok tömjén. Nem, ott pont nem volt tömjén. De mi volt sok? Arany. És kő,
a núbiai arany nagyon fontos.
Bizony. Igen. Hol vagyok? Ja, ott, hogy tehát fontos volt. Tessék?
Meg a gabona.
A gabona, igen.
Az majd Rómában lesz nagyon fontos, amikor Róma meghódítja. Gabona ellátója lesz Rómának. Egyiptom az elsődleges. Meg hát amúgy is nagyon szép és a legszebb az összes közül, úgyhogy egyértelmű kellett.
Egyiptom ugye tisztában is volt a veszély, és ezért megerősítette a veszélyeztetett északi területeket, mert legtöbbször északról támadtak ki, amikor délről núbiaiak.
Plusz még második Ramszesz idejében is ezek az erődrendszerek már nagyon fontosak voltak, megerősítések mindenhol, tehát így El-Alamein-nél is és mindenhol ez nagyon fontos az erődrendszerek, tehát.
Ami nagyon fontos még, hogy Ramszesz kereskedelmi expedíciókat is indított, egyet a tömjén miatt fontos Puntba, ugye erről már beszéltünk Hatshepszut alatt, ez ugye Hatshepszutnak volt az expedíció, és erről maradtak feliratok, illetve hogy mondják azt, mi az?
Domborművek.
Domborművek, köszönöm. A nagy testes asszonyról, a punti asszonyról. A punti asszonyról. Ez egy nagyon, nagyon érdekes, mert általában ugye nem realisztikusan ábrázolnak, és ez egy kivétel. Na. Igen, körülbelül. Ja, meg, és még ezt expedíciót indított a timnai részbányák felé is, tehát szükség volt a fémre is, ugye gondolom, fegyverekhez is hasonló.
Az előállítása, igen, ez is régebben is volt, tehát ezek kimeríthetetlen forrásai voltak Egyiptomnak. És akkor most egy kicsit még kitérnék arra, amiről az előbb beszéltem, ugye a külső-belső problémák, ugye tovább vezetve, tehát hogy ebben az időszakban több háború is zajlott, ugye a líbiaiak és a tengeri népek ellen, amit Audrey nagyon szépen elmondott, hogy ki kicsoda, és Egyiptom ezekből ugye győztesen került ki. Az ötödik uralkodási évben kellett először megküzdeni a líbiaiakkal, akik már korábban Merneptah fáraó idején is betörtek Egyiptom, ezekről ugye
pont
forrásokat.
Az ötödik uralkodás évben. Bizony. Ott is, hoppá!
És még ráadásul erről olvastunk is föl. Tehát ezt már mindenki tudja, nem is mondok új dolgokat, úgyhogy a líbiaiaknak a három törzse, a libuk, a szepedek és a masva seki használták az Egyiptomot az elmúlt időben legyengítő belviszályokat, problémákat, és elkezdtek ugye letelepedni a Nílus deltában, amik ugye később nagy problémákhoz vezetnek, mint előbb is mondtuk. Aztán a nyolcadik uralkodási évben vagyunk, amikor a tengeri népek törzsszövetségével szárazföldön és vízen is összecsaptak Ramszesz hadai, ez nagyon fontos, mert ezt Ramszesz meg is örökítette, ezeket a csatákat a halotti templom a falain. Szintén nem meglepő, ha csak második Ramszeszre gondolunk, ahol körülbelül a hetitákkal folytatott küzdelmét minden egyes templomának a falán megörökítette, tehát itt ez ugye nem új ikonográfiai típus, vagy nem új dolog az egyiptomi ábrázolásban.
Ugye ezen meg kell mutatni a népnek, hogy meg tudja védeni az országát, és ugye mindenképpen győztesnek kell válni.
Igen, még ha nem is igaz, akkor is. Ezt is ugye megbeszéltük. És harmadik Ramszesznek az ábráiból tudjuk, hogy Ramszesz elért, hogy a part közelében kerüljön sor az összecsapásra, így az egyiptomi íjászok lőni tudták az ellenséget, ezek ugye nagyon fontosak voltak az íjászok az egyiptomi hadseregben. Aztán még ez alatt a háború alatt újra szervezkedni kezdtek a líbiaiak, mert nem tudnak megnyugodni, és megszállták Egyiptom egyes területeit, és ugye a masvasák voltak a legfontosabbak ezek közül, és itt van a nagy Helisz papírus, amiről előbb beszéltem egy kicsit. Itt Ramszesz beszámol róla, hogyan győzte le az ellenségeket, és rabszolgaságba vezette őket, katonáikat, pedig besorozta a hadseregébe. Ez volt a taktikájuk, ami teljesen más, mint ugye az asszírokénak. Ugye ők beveszik a hadseregbe, és akkor a problémák később emiatt is lesznek, mert több lesz körülbelül a hadseregben az idegen, mint az egyiptomi, hát egyértelműen nagy hatalom lesz a kezükbe. De tehát ez lesz ugye a probléma, hogy így veszik át, mint az egyiptomi hadsereg tagjai, úgy fogják átvenni majd a hatalmat, tehát ez nagyon fontos. Ez eleinte jó megoldásnak tűnt, utána pedig kiderül, hogy nem.
Hát akkor ennyit a csatákról, és akkor be is vágnánk az építkezésbe.
Igen.
Ugye említettem, hogy két fontosabb helyszín köthető a nevéhez, Medinet-Habu és Karnak. Akkor kezdenénk Medinet-Habuval. Először én mondanék pár általános dolgot Medinet-Habról, csak hogy úgy betáljuk, hogy mégis mi a helyzet vele, aztán pedig így szépen elmondjuk harmadik Ramszesznek a halotti templomáról, amit így érdemes tudni. Tehát Medinet-Habu a tébai nekropolis déli végében helyezkedik el, egyszerre templom együttes és templomok együttese is. Miért?
Mert?
Miért mondom ezt?
Miért?
Tehát az a lényeg, hogy ez egy ilyen hosszú, vastag fallal körülvett terület, ahol képzeljék el, hogy számos, különböző korokban épült kisebb kápolna és templom található, harmadik Ramszesz főtemplomát ugye ezen kívül. Tehát több templomról is van szó, de ezt az egészet egy nagy templom együttesnek nevezzük.
Ráadásul kisebb raktárok is, egy csomó más hely is van. Tehát mint második Ramszeszre Messzeumán, ez nem csak egyetlen egy templom, tehát ez nem úgy kell elképzelni, hanem raktárok, iskolák, stb. Is voltak, ami ugye nagyon fontos, és bizony. A felszerelések szempontjából is mindenféleképpen fontos.
Bizony. A terület ősi kultusz központ fő templomát a káoszból kiemelkedő ősdomból azonosították, amelyben a világ keletkezése előtti isteni alakokat tisztelték. Hatshepszut és harmadik Thotmesz, ugye ők még a 18. dinasztiában voltak nagyon menő uralkodók.
És beszéltünk is róluk ekkor.
Igen,
pont,
itt emeltette templomot Ámon tiszteletére, majd emellé építette a halotti templomát és királyi palotáját harmadik Ramszesz, ugye akiről ma szó van. Az új birodalom végén pedig a jól védhető templomkörzet fontos közigazgatási központ lett. A település egészen az időszámításunk szerinti 9. századig lakott maradt. Épületei viszonylag jó állapotban vészelték át ugye az évezredeket, ez különleges számunkra, főleg, hogy mondjuk lehet látni még tényleg, hogy nézhettek ki, nem elhorták, mint ugye a legtöbb templomot, meg ilyen épületet. Erről is beszéltünk már sokszor, hogy ugye újrafelhasználás folyt az ókorban épületeknek.
Az újrafelhasználása.
Igen. Dekorációi még ma is láthatóak az eredeti színek. A régészek 1924 óta folyamatosan dolgoznak a terület feltárásán, úgyhogy tényleg elég jó dokumentált ez a helyszín. És akkor vannak különböző részei, amit most szépen elmondogatunk önöknek, hogy mégis így lássák, hogy miről van szó. Egyébként Ramszesznek a halotti templomáról lesz majd egy kép fent, illetve innen lesz még több. Például láthatják majd, hogy ilyen Osiris szobor sorok vannak fent. Ezt Osiris ábrázolják, de maga a király lenne ez. Majd ezeket lehet figyelni. Illetve van itt még egy szobor, láthatjuk majd, hogy ilyen oszlopok vannak, de csak az alsó rész az oszlopoknak, és ott van egy szobor méghozzá Ptah Istenről. Erről is tettünk fel egy képet, meg sírjelenetekről is van. Egy jelenet lesz még fönt, ahol harmadik Ramszeszt láthatják. Úgyhogy ez mind Medinethabóhoz köthető. A többit majd még mondjuk. És akkor Franci mond pár dolgot a főkapuról.
Igen, egy kevés dolgot azért elmondok. Tehát ugye a körzet kerítőfalán két megerősített kapu volt. A templom mögötti nyugati fal kapuját, amit ugye beszéltünk, a hivatalnokok, az alkalmazottak és a beszállítók használták. A keleti oldali főkapu pedig a Nílus felé biztosította az összekötetést, és ami nagyon fontos, hogy a turisták ma is ezen keresztül ugye léphetnek be ebbe az épület komplexumba. Ez a kapu nagyon magas, mert hogy 22 méter magas pontosan, és meglepő módon a nyugat-ázsiai migdolok, azaz erődök mintájára épült, és domborműves díszítésén az ellenségét eltaposó király látható, ami ugye előbb mondtunk el. Ami még fontos, hogy a kapu belsejében a bejárat föld királyi háremtermeket alakítottak ki, ahol itt is hölgyek társaságában ábrazolják az uralkodót, és azt feltételezik nagyon sokan, hogy a király jeleni összeesküvés is az e falak között szövődött, tehát ezt a korabeli papíruszok is elmondják, és hogy valószínűleg ez lehetett a helyszíne ennek az összeesküvésnek.
Ezután következik egy hatalmas előudvar, amiből ma sajnos nem sok minden maradt, tehát szinte teljesen kopár, de az ókorban itt álltak a királyi testőrség és királyi istállók épületei. Továbbá találunk még itt az isteni hitvesek kápolnáit is, ez inkább későbbi dinasztiákhoz köthető, tehát erről most nem nagyon mondanék semmit, tehát vannak még kis kápolnák. Illetve van itt egy Ámon templom, ókori nevén Dzseszer Iszet. A templom együttes legkorábbi építésű kis templomát még Hatshepszut és harmadik Thotmesz idején kezdték építeni, Ámon istennek szentelve. Echnaton idején megrongálták, majd a vallási restauráció után Hóremheb, első széti és természetesen harmadik Ramszesz is helyreállította. Ugye ez is nagyon fontos, hogy szinte minden uralkodóról elmondhatjuk, hogy helyreállításokat végeznek. Ha nem is építenek nagyobb dolgot, vagy valami kiemelkedő műemléket, emlékművet, akkor mindenképpen helyreállítanak, illetve szépítgetik a meglévő épületeket. És akkor most Franci elkezdi harmadik Ramszesz halotti templomát.
Igen,
az első pülonnal.
Az első pülonnal kezdeném, utána az, hogy majd az első udvarra jön, aztán én a második udvarra tanak.
Hipposztilcsarnok.
Tehát hihetetlenül jól fel lesz vezetve, és még időnk is van, úgyhogy jól is állunk, úgyhogy gyorsan akkor be is vágok az első pülonba.
De ennek a nevét, bocsánat, ennek a templomnak is tudjuk az ókori nevét.
Hennemet nehek névre hallgat, úgyhogy ezek nagyon jók, hogy fennmaradtak, úgyhogy ezt mindenkinek ajánljuk a figyelmébe. Tehát ez az első pillanat, amiről most lesz szó, itt az ábrázolások, hogy Egyiptom ellenségeire lesújtó, őket Amon-Rének és Réharachtinak, akik istenségekről volt szó, tehát ugye nem kell bemutatni őket ebben az új birodalomban, ők nagyon menők. Tehát nekik
bocsánat, a... egyébként, hogy itt láthatjuk, és neked is megvan, hogy mi a neve a templomnak, ez a hosszú, hogy milyen hosszú neve volt. Ámon nyugati tébai birtokán az örökkévalósággal egyesült Uszermátré Meriamon temploma. Ugye Uszermátré Meriamon, ő a harmadik Ramszesz, az egyik neve, ezt az előbb említettem, illetve az örökkévalósággal egyesült, ami pedig nagyon jó, mert ugye ez a céljuk mindenkinek, hogy az örökkévalósággal éljenek tovább. Tehát ez végül is annyit jelent, hogy harmadik Ramszesz temploma.
Igen, de sokkal szebben van meg sem, úgyhogy maradjunk ennél. Tehát de a lényeg, igen, tehát harmadik Ramszesznek a temploma. És ugye akkor itt van ugye a pülonokról volt szó, nem kell gondolom bemutatni őket. A lényeg, hogy itt ugye Egyiptom ellenségeit eltaposó király látható, amint ugye Réharachtinek is Amon-Rének felajánlja ezeket a foglyokat és az ellenségeket. Hatalmas méretekben láthatóak ezek az ábrázolások. Ez a jelenet nagyon gyakran fordul elő, ugye az egyiptomi templomok díszítésén, mint mondtuk, második Ramszesznek az összes templomán megvan, akár Abu Szimbelt veszük, akár mást. Harmadik Ramszesz az északi pillanon alsó Egyiptom vörös, a déli pillanon pedig az egyesített vörös és fehér koronát viseli, ezzel mutatva az isteneknek, hogy ő a két ország királya még mindig, és ugye hát ez nagyon fontos. Tehát a templom külső
ugye falait is... a két országon, bocsánat, alsó és felső Egyiptomot értjük.
Igen, és ez a történelem kezdete óta megvan, és ez meg is maradt, tehát ez az ábrázolás nagyon fontos. A templom külső falait is fontos történelmi csaták és nagy győzelmi jelentek képei és elbeszélései borítják, mint ugye, amit Adri is mondott, hogy mutatni kell a népnek is, hogy minden rendben van, és ő a győztes király, aki még mindig képes megvédenie a káosztól Egyiptomot, tehát ez nagyon fontos.
És akkor jöhetünk innen többbe is.
Igen, és be is lépünk az első udvarba.
Következik az első udvar, aminek kettős rendeltetése van, mivel a déli fal mögött elhelyezkedő palota udvara is egyben. Ezen a falon nyílik az úgynevezett megjelenések ablaka, ez nagyon érdekes. Az uralkodó innen figyelhette a templomban a később bemutatott áldozatok előkészületeit, valamint innen jutalmazta meg papjait, illetve főhivatalnokait is. Tehát ez nem is tudom elképzelni, hogy milyen kis kukucska ablak lehetett ez. Én úgy képzelem el. Nem, egyébként nem így nézett ki. Nem egy kis ablak volt. Hogy néz ki?
Egy nagy ablaknak néz ki, de mi kevés maradt meg belőle, tehát csak úgy el lehet képzelni, inkább nagy fantázia kell hozzá, hogy úgy tényleg lássak. Körülötte inkább romok vannak a mai nap.
Igen. Az ablakkal szemben a király hét hatalmas Osiris pillére látható, az első pülön hátsó homlokzatán pedig a kívül megkezdett csata jelenetek folytatódnak, realisztikusan ábrázolva a háború borzalmait. Igen, itt elég érdekes jelenetek vannak, például levágott kezek, amik azért voltak fontosak, illetve más levágott dolgok, többféle levágott dolog ábrázolva.
Többféle testrész is.
Na, kitalálták már, hogy mire gondolunk.
Tehát így számolták össze.
Igen, így. Ez azért volt fontos, mert ezek száma szolgált alapul a győztes katonák jutalmazásának, tehát így jó kitalálták ezt maguknak.
Hát csak nem az embereket számolják, mert ugye az meg nagy, viszont meg ha csak a kezeket igen. dobálják, akkor ez kevesebb helyet foglal. Igen.
Az északi falra az udvar élet szokásos napi áldozatainak pontos rítusát vésték, tehát ez is egy elég szépen dekorált hely lehetett ez az udvar.
Utána belépünk a másik udvarba, aminek a kolonnádját oldalzárt papírusz alakú oszlopok támasztják alá, szemben két oldalt Osiris pillérek tartják, ugye ez is nagyon fontos, ez a karnaki templomban is látható mindenhol, tehát az Osiris-es szobrok, ezek nagyon fontosak ugye az új birodalom idején. Sajnos ezeket a koptok a kereszténykor elején nagy mértékben megrongálták, amikor a templomot keresztény templommá alakították át. Ez szintén nem nagy újdonság, hiszen nagyon sok templomot a keresztény korban is, már a római időben is átalakították a saját mintájukra. Beépítették, és különböző festmények, domborművek vannak, amik ugye későbbi koroknak a maradványai, valamint kopt feliratok is láthatóak egyes templomok falain, ami egyrészt nagyon érdekes, másrészt nagyon szomorú is. Tehát eléggé meg van rongálva, mert ugye keresztény templom alakították át, viszont ami nagyon fontos, hogy a falaknak nagyon élénk színei megmaradtak, tehát a festésnek a színei és a domborművei megmaradtak, és az itt zajló fesztiválok és vallási jelenetek részleteibe engednek bepillantást, tehát hogy mégis hogy nézett ki, és ez nagyon fontos tényleg, hogy a színek ebben az időszakban ból megmaradtak, mert ez is ritka.
Aztán jön az első hüposztül csarnok, jobbra és balra is 16 kisebb oszlop sorakozik, ami nagyon érdekes ennél a ennél a résznél, ennél a csarnoknál, hogy a padlózat hátrafelé haladva emelkedik, a belmagasság pedig a szentély felé közeledve csökken. Tehát a végén a kis...
Egyre szűkebb helyre megyünk, és egyre kevesebb.
Igen, és ott végezték a legtitkosabb rítusokat. És igen, végülis ennyi az érdekesebb ebből az egészből. Az oszlopokból és a középső falakból csak az alsó negyedük maradt meg, a felső részeket a későbbi uralkodók saját épületeikbe hordatták és használták fel ismét. Az egyik kép, amin láthatják, hogy tényleg csak az oszlopok alja látszik. Az oldalkamrák és azok díszítései azonban jó állapotban maradtak, és festett ábrázolásokból következtethetünk a kamrák funkcióira. Itt volt például a templom kincstára is.
És akkor még gyorsan a másik és harmadik hipposztéri csarnokról pár dolog, ami nagyon aranyos, mert az ábrázolás tekintetében ugye ez a két csarnok nagyon rossz állapotban van, töredékes, romos. Romos szobrok és oszlopok vannak, de a tébai triász, Amomot és Honszú szentélyei vannak meg, tehát azok voltak eredetileg. És a jelenet szempontjából nagyon fontos, mert ilyen térdelő király mögött páviánok hódolnak a napistenek, ugye ezek a páviánokat például Tutanhamon sírjánál beszéltük meg, hogy ott is azok vannak, tehát ez nagyon fontos, a nappáviánok, akik a fel jövő napot köszöntik, tehát ez nagyon aranyos és nagyon fontos.
Igen, mert azt hitték, hogy az ordításuk, a hajnali ordításuk azt köszöntik a napot, ahogy kell. Igen. Fel. A másik fontos, nem még a királyi palotát.
Még akkor a királyi palotára egy pár dolgot, ugye a templomot körülvevő számos épület, amit ugye mondtunk, hogy ez nem csak egy templom, hanem templom együttes, és együttese is minden különböző épületnek is, mert itt vannak házak, raktárok, kaszárnyák, műhelyek, nagyon fontosak, és a déli oldalon elhelyezkedő királyi palota, amiről most fogok szólni gyorsan pár dolgot. Ez egy hatalmas, valaha kétszintes agyagtégla épület volt, ma már ebből nem maradt meg semmi, csak a romjai, de valószínűleg itt lakott harmadik Ramszesz, amikor felkeresett a templomot, hogy áldozatot mutasson be az istennél lett ősök tiszteletére, mint ugye másik Ramszesz nagyon fontos, az egyik legfontosabb ős, vagy a megjelenések ablakán, amit Adri elő szépen elmondott, hogy mi is az, hogy is néz ki. Ezen keresztül figyelme kíséri az Opet ünnepet és a Völgy szép ünnepét. Ezekbe az ünnepekbe most nem megyünk bele, volt róla szó eleget, úgyhogy volt róla szó.
Végül is akkor ennyit kell elmondani Medinet Habról, akkor térjünk át gyorsan Karnakra még. Ugye Karnakról is szinte egész adásunk, mindegyik adásunk során volt szó, mert ez az a helyszín, ahol szinte mindenki építkezett.
Már a középirodalom óta folytak építkezések is egészen a római korig is, tehát ez egy hihetetlenül fontos templom komplexum.
Bizony, több mint 100 hektáron terül is három nagy elkerített templomkörzetet, valamint több kisebb templomot foglal magába. A három templomkörzetből Ámorré főistené a legnagyobb, ettől délre felesége Mut temploma áll, melyel kosfejű szfinxekkel szegedett felvonulási út köti össze, északra pedig Téva ősi istenének, Montu holdistennek a templomát találjuk. Az építkezés legalább 30 fáraó uralkodásához köthető, a középbirodalom egészen a középbirodalomtól, egészen a görög-római korig. Az ókorban egyébként Ipet Szutnak hívták, ami kb. Annyit jelent, hogy kiválasztott hely. Egyiptom újbirodalmi fővárosa Théba mellett állt, mai nevét Al-Karnak faluról kapta, amely mellette található. És akkor itt található harmadik Ramszesznek a templom, amiről még Franci pár dolgot mond.
Igen, nagyon gyorsan.
Bocsánat, hogy az egyik kép, amin harmadik Ramszesz láthatják, ez egy ilyen színes ábrázolás, ez innen Karnakból van.
És ugye itt van a templom, tehát harmadik Ramszesznek az Amorré templom nagy elődvarából jobbra nyíló temploma, valójában a királynak a Medinet Habói halotti templomának a kicsinyített mása, és ennek megfelelően az első udvarát, amit ugye előbeszéltünk, hogy az Oziris szobrok díszítik, beje pedig oszlopcsarnok van, és a tébai hármasság tiszteletére emelt templom szentély. Tehát ezeket szerettük volna még elmondani. Igen. Róla.
És akkor az építkezését ezzel le is zárhatjuk, és akkor belevágunk még néhány dologba, aztán elmegyünk zenélni, és utána végén a sír meg a múmia. Végülis már csak annyit szeretnénk elmondani, hogy milyen problémák merültek fel az uralkodását, illetve Franci beszél egy kicsit a három összeesküvésről, és már most látom, hogy nem is lesz időnk felolvasni, de hát végülis elmondtuk a lényegét a szövegeknek, úgyhogy nem vesztenek sokat, már mint hogy de sokat vesztenek, de sajnáljuk, ennyi időnk van. Tehát milyen problémák is voltak ebben a korban. Ugye Ramszesz uralma alatt Ámon papságának ereje fokozatosan nőtt. Ámon birtokai ebben az időben már több mint 2300 négyzetkilométer tette ki, amely teljes megműveltő föld kétharmada, azért ez elég sok. Ámon fő kultusz központjai, a karnaki templom és egyéb templomnak is rengeteg alkalmazottja volt, tehát ezeket mindet ugye el kellett tartani. Az úgynevezett torinói sztrájpapírusz, ugye erről már ejtettünk szót, ezen a papíroszon feljegyzett esemény, mely Ramszesz uralkodásának 29. évében történt, a történelem első ismert sztrájkja, ugye ezért is nagyon érdekes. A munkások miután már hosszú ideje nem kaptak élelmet, elhagyták falujukat, ugye Deir el-Medinét, erről volt szó, hogy itt laktak a építő munkások. Tehát elhagyták ezt a város, és behatoltak több halotti templomba, köztük a Ramesseumba is. A helyi hatóságok nem tudtak mit kezdeni, végül Tá vezérnek kellett beavatkoznia. A vezér kibékítette a munkásokat, a temető írnoka pedig megadta nekik a járandóságokat, tehát végül is jól végződött az egész sztrájk, vagyis eredményesen végződött, mondhatjuk így. A sztrájkot okozó élelmiszerhiányt részben az okozhatta, hogy felborult ugye az egyensúly az állam és az ámonpapság közt, tehát hogy a papok kezében már jelentősebb földbirtokok voltak, mint a királyban, tehát sokkal több. Végül is ez okozta, illetve hogy volt itt egy bizonyos, vagy ide kötnek még egy bizonyos vulkánnak a kitörését is, ami esetleg rossz, tehát a... Mit okozott? Tehát élelmiszerhiányt, rossz terményt, igen. És ez lehetett még az egyik ok. És akkor most jön még az összeesküvés, aztán akkor zenélünk.
Igen, gyorsan az összeesküvés, ugye, amiről most nem tudunk felolvasni, de nagyon fontos, mert tehát amit beszéltünk, tehát ennél jobb helyzet nem is adódhatott arra, hogy valami összeesküvésnek legyen, ugye legyen Egyiptomban, hiszen kívülről is problémák, belülről is problémák, tehát a lényeg az, hogy ennél jobbat ki se találhattak volna, úgyhogy a torinói jogi papírus őrizte meg a részleteket, és az összeesküvést a király egyik felesége Tie nevű nő szervezte, aki saját fiát Pentavert akarta trónra ültetni, aki erről trónörökös, Iszet királyné fia helyett, és több ember is benne volt ebbe az ügybe, tehát belekeveredett, és több mint 40 ember volt ebben az összeesküvésben, ami azért elég sok, és az összeesküvés valószínűleg Peramszeszben szőtték, és a lényeg az, hogy leleplezték végül az összeesküvőket. Sokan úgy gondolják, hogy ebbe halt bele a harmadik Ramszesz, de múmiáján külsérelmi nyomokat nem találtak, bár ez nem jelent túl sok mindent, tehát hogy megmérgezték, akkor ugyan nézhetik, hogy van a probléma kívülről, de ettől függően nem tudjuk pontosan, és a lényeg az, hogy lelettek leplezve, bíróság elé állították őket, különböző perek voltak is, amit beszéltünk, ilyen kedves büntetések, vagy öngyilkosság, vagy pedig meggyilkolták, vagy pedig különböző csonkításokat hajtottak végre, és a lényeg az, hogy ilyen csonkítások, például mi nagyon kedvelt Egyiptomban, és nagyon jó az a füllevágás, vagy az orlevágás, tehát ilyen hasonlók, amik ugye tovább lehetett élni, de hát inkább a halásokon úgy gondolják, az öngyilkosság pedig az egyik legrosszabb dolog volt Egyiptomban, mert ugye erről például az életünk beszélgetése bepillanthatunk, hogy ez az öngyilkosság, ez nagyon rossz. Valamint ugye a tűzhalál volt még, ami rossz, hiszen nincsen hova visszatérnie a léleknek.
Igen, nagyon fontos volt, hogy a test megmaradjon épségben, mert hogyha a test, illetve a név elpusztul, akkor olyan, mintha nem is lettünk volna, nem is léteztünk volna, és nem is létezhetünk a túlvilágon sem. És igen. Akkor most elmennénk zenélni, most mennénk, nem megyünk el zenélni, jó, akkor
folytatjuk.
Akkor
már le is nyomhatjuk végül is egyben, mert mindjárt vége.
Jó, akkor lehet, hogy nem lesz több zene. Nem baj, akkor vágjunk bele. Mi van még? Sír és múmia.
Igen, a sír és múmiáról
akkor
lesz mindjárt szó.
Akkor szeretnék ugye a múmiáról beszélni. Pár dolgoz, ugye mindig hozok maguknak pár érdekességet a kinézetéről. Van egy kép fent, nagyon-nagyon jó állapotú, vagyis annyira nem, mert az arca annyira nem vető ki, mint mondjuk második Ramszesznek, vagy
első Szétszinek, hát az a legszebbek. Én mondom.
Meg én.
Meg ő is, úgyhogy biztos, hogy úgy van.
1886. júniusában vizsgálták meg ezt a múmiát legelőször Maspero méghozzá.
Gaston Maspero.
Gaston.
Maga.
Egyébként ezt az első királyi rejtekhelyen találták ezt a múmiát Deire el-Bahariban.
Ami?
Ez nem a
más
kecskés.
Néven?
Mindegy, inkább. Tehát, hogy is néz ki a múmiánk? Narancsszínű lepelbe van csavarva, melyet vázoncsíkokkal kötöztek meg. Van egy második vászonlepel, ami fehér, felirat van rajta, méghozzá az, hogy Pinogen végezte a helyreállítást. Ugye erről beszéltünk, 21. dinasztia főpapja, ő egy nagyon sok múmiát újra pólyált, aztán mint a bugyulálni, és átszállították őket, el kellett őket rejteni, mert zavargások voltak az egész országban, és azért már a király sírokat is feltörték, és elvitték, amit csak lehetett, és azért inkább kimenekítették őket több rejtek helyre.
Például?
Ugye az egyik, kinek a sírja?
Másik Amenhotep sírja, akiről ugye elkezdtük a rádió műsort. Másik Amenhoteppel, tehát ez mindenféleképpen fontos. A másik meg ugye kecskés, amit már mindenki ordít otthon, hogy kecskés sír, hiszen ez volt a legfontosabb, ami ebben az időszakban.
Mindenki ordít. És már ide hallom, kecskés. Na, bocsánat. Az a lényeg, hogy az arcot gyanta borítja, a vonásokat azért nehéz kivenni. Ugyan látszik, elég jó az a képről, tehát itt látszik, hogy vigyorba, vagy ilyen furcsa grimaszba húzódik az arc. A fej és az arc egyébként le van borotválva, a szemhéjakat eltávolították, a szemüreget pedig gyolccsal töltötték ki. A szája félig nyitva van, a főcimpák pedig lyukasak. A király körülbelül 60-65 éves korában halt meg, teste jó fizikai erőnlétről árulkodik, karjai mellén keresztbe téve, ugye ez a királyi múmiának.
Ráadásul ez a kor is nagyon jó, tehát, hogy elég sokáig élt.
Ja, igen.
Ahhoz képest, amennyiek szoktak élni.
Viszont ugye erről beszéltem, hogy nagyon fontos, hogy a testen keresztbe kell lenni a karnak. Ez mutatja, hogy királyi múmiáról van szó, ez az egyik jele annak. Viszont ami furcsa, hogy a test oldalán nincs nyoma a bevágásnak. Akkor mi is van ezzel a múmiával? Bent vannak még a szervek, ugye azt tudják, ezt erről már nagyon sokat beszéltem, hogy ugye a szerveket kivették, aztán valamelyik korban berakták. Mi? Lényeg az, hogy itt oldal kéne lenni egy bevágásnak, amin keresztül ugye eltávolítják a belső szerveket.
Na, és a kanópuszedények berakják is ezeket is, mert ugye végigvették.
Vagy visszacsomagolják.
Igen, a később időkben az is nagyon fontos lesz, és akkor mű, áll, kanópuszokat tettek, csak üresek voltak, és nem lehetett beléjük tenni semmit, úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes. De hát erről majd úgyis a későbbiekben lesz szó.
Azon gondolkozok, hogy még milyen kép van fent múmia, illetve van még egy szoborkolosszus fej ebből az időszakból, illetve a halotti templomát azt mondtuk, illetve majd még most egy sírjelenet, amiről most Franci beszél is nekünk a sírjáról. Kicsit aztán el is búcsúzunk.
Igen, akkor pár dolog a sírjáról, ami nagyon fontos és nagyon szép, és erről is van ugye fönt kép, tehát ugye 3. Ramszesz királyok völgyében lett eltemetve, mint ahogy a többiek is, és először a skót James Bruce fedezte fel 1768-ban, és innen ez elnevezés, ő nevezte, hogy a vakhárfások sírjának. Ez nagyon sokan a mai napig így emlegetik, ez azért fontos, mert itt van egy fél dombormű, amely két vakhárfást ábrázol, és ez nagyon aranyos és szép. Amúgy pedig a sír szerkezet éről annyit kell tudni, hogy a 20. dinasztia korabeli sírokra jellemzően van kialakítva, tehát egyenes. Ugye erről is volt szó régebben.
Akhenaton óta egyenesek a sírok.
Igen, volt, hogy megtört, volt, hogy kisebb, nagyobb, de a lényeg az, hogy ebben az időszakban nagyjából egyenes vonalú. A sírbe a levezető lépcsőn mehetünk le, és egy folyosóba jutunk, amelyből két oldalt két mellékkamra nyílik, és az ezt követő második folyosóban pedig két oldalt négy-négy mellékkamra, és akkor pár dolgot az ábrázolásokról mondani kell, amiket ugye már szintén mindent elmondtunk, hogy milyen ábrázolások jellemzők a 18-19. 20. dinasztiában a sírokban. Például ugye Napritánia nagyon fontos, aztán a másik folyosót követően kismértékben ugye módosítottak a sír eredeti irányán, mert építkezés közben beleütköztek a szomszédos kávé 10-es sírba, ami ugye nem más, mint Amen Messének a sírja.
Róla is volt szó, ugye bár.
Igen, nagyon sok is. Ahhoz képest. És a harmadik folyosót pedig követi egy ilyen rituális aknát tartalmazó helység, majd egy négy oszlopos csarnok egy mellékkamrával, és itt pedig a jelenetek nem más, mint a kapuk könyve, a mellékkamrában pedig a királyt Ozirisszel ábrázolják, aki Mát istennő tollát, azaz igazság tollát, az igazság jelképét nyújtja felé. A negyedik folyosón pedig tovább mehetünk ugye a sírkamra felé, itt a szájmennyitás szertartással van, amit ugye szintén tudunk, tehát ismerjük eléggé a szájmennyitás szertartása, mennyire fontos volt a túlvilági elképzelésekben, ugye ezt a múmián hajtották végre, hogy ugye tudjon élni a túlvilágon továbbra is a halott. És az ezt követő két helységet pedig halottak könyv és az istenek ábrázolásai díszítik, ami szintén nem meglepő, hiszen nagyon sok sírban.
Igen, ezek a jelenetek. És elmondható, hogy akkor követi az elődei.
Ezek ilyen túlvilági kísérők, amúgy ezek a könyvek, ezek az ábrázolások, hogy segítsenek a halottnak.
Eljutni, megigazulni, az örökkévalóságba eljutni, és ezen előtte mindenféle dolgon kell
átjutni. Próbákon kell átmenni, mert különböző helyeken, ijesztő, csúnya helyeken, de hát függetlenül. Igen, és aztán ugye a szív mérlegelésnek a dolga, amit ugye hát mindenképpen pozitívra fog kijönni, de ettől függetlenül ezek nagyon fontosak, tehát igen, ezeken túl kell esniük. És ezeken, amiket most elmondtam, ezek után következik a sírkamra, amely tágas 8 oszlopos helység, több mellékkamrával, a díszítései pedig a kapuk könyvéből és a föld könyvéből származnak, és különböző isteneket is ábrázolnak. Középen át pedig egy vörös kvarcit szarkofág, amely ma a Louvre-ban található, a fedele pedig Cambridge-ben, ugye hát ez a felfedezések óta, főleg 19.-20. században ezek a műtárgyaknak az elkerülése és a vándorlás a világban szintén jellemző volt. A múmiát pedig, ugye, ahogy Adri is mondta, Deir el-Bahari rejtek helyen találták meg, ma pedig a kairói múzeumban található, kairói egyiptomi múzeumban látható, ugye a múmiák termében, ahol külön belépőt kell venni, de ha valaki ott jár, akkor érdemes megnézni, mert nagyon fontos hely szerintem.
Igen. Hát végül is ennyivel be is fejeztük 3. Ramszeszt, még nagyjából összefoglaltjuk, végül is van még 3 percünk, ugye mit kell róla tudni. Édesapja Szétnacht, a 20. dinasztia alapítója, édesanyja pedig az ő fő felesége, testvérei.
Nem ismertek,
viszont fiait ismerjük, hiszen majd követik őt 4. és 6. Ramszesz például.
Igen, akikre a következő alkalommal lesz szó összefoglalva gyorsan.
Tudjuk azt ugye, hogy második, vagyis nagy Ramszeszt próbálta követni, de nem mindenben sikerült, sajnos itt tudtunk önöknek beszámolni csatákról is, ugyanis a líbiaiak és a tengeri népek is megtámadták Egyiptomot, amit ugye sikeresen vissza
Vertek. Ráadásul belviszályok is voltak. Az Amon papoknak ugye a kezébe egy nagyobb földbirtok, és ezzel egy nagyobb hatalom összpontosult. Ami ugye megfelelő talaj volt egy összeesküvésnek
is.
Sztrájkhoz is, igen, ráadásul.
Ja, meg összeesküvésre,
tehát igazából ahhoz képest ez eléggé zűrzavaros és kaotikus időszak mindenféleképpen az Egyiptomban.
Igen, ugye két helyszínt kötöttünk az építkezéséhez, Medinet Habut, ahol a halotti temploma található, ami második Ramszesznek a halotti templomát mintázza, illetve Karnakot is említettünk, ahol szintén van egy temploma, ami pedig a Medinet Habui templomot mintázza. Ugye a sírjáról is beszéltünk most a legvégén, elég jól maradtak meg benne az ábrázolások, erről van kép is fönt, illetve a múmiáról beszéltem, ami szintén végülis elég jó állapotban maradt meg, kiderül belőle, ilyen 60-65 éves koráig élt, őt is egy rejtekhelyre kell szállítani, és ebbe a 21. dinasztiabeli Pinodzsemnek a keze is benne volt. A következő alkalommal a többi Ramszesszel várjuk Önöket, illetve a 20. dinasztiának a hát végül összefoglalása. Ugye most két fáraóról beszéltünk eddig, még most jön nem tudom mennyi a többi Ramszesz, és akkor utána csinálunk egy összefoglalást is.
És akkor ezzel el is búcsúzunk erre az évre, aztán.
Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő év. Hát akkor ennyit szerettünk volna mondani, akkor 4 hét múlva találkozunk, addig is vigyázzanak magukra és egymásra, köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A Fáraók Földjén.